Jó reggelt kívánok! Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, majd lesz szó kiállításról, egészségügyről és vállalatirányításról is. Mindez tehát a következő 4 órában, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Két új kormányzati támogatás típus is segíti az albérletet keresők lakhatását. A mintegy 180 ezer forintos havi juttatások március 18-án indult első hulláma azokat a regisztrált álláskeresőket segíti, akiknek új munkahelye lakóhelyétől legalább 60 kilométerre található. Az áprilisban elstartoló ifjúsági garancia plusz program pedig a munkahelyen rendelkező 30 év alatti fiataloknak szól. Az újdonságok gazdaságfehérítő hatásáról és arról, hogy az ilyen mértékű támogatás mire elég a mai albérletárak mellett, Molnár Gábor kérdezte Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét.
Két újfajta lakhatási támogatást lehet igénybe venni, az egyiket márciustól, a másikat áprilistól, hogyha jól olvastam itt a sorok között. Még mielőtt rátérnénk arra, hogy ezek mire is elegendőek, beszéljünk arról, hogy ezt ki igényelheti, mikor igényelheti és milyen esetekben igényelheti.
Az már korábban ismert volt, hogy április 1-én elindul az Ifjúsági Garancia Plusz program, ami a fiatalok munkába állását segíti. Ez egy olyan támogatási rendszer, ami részben EU-s forrásokból valósul meg, és akár 180 ezer forintos havi lakbértámogatást is kaphatnak a 15-29 éves fiatalok, legalábbis azok, akiknek az új munkahelyük legalább 60 kilométerre van a lakhelyüktől. Arról viszont már kevés szó esett, és nem is nagyon került be a hírfolyamba, hogy március 18-án pedig egy másik albérlet támogatási program indult el. Ez viszont a regisztrált álláskeresőknek szól, azoknak, akik legalább egy hónapja regisztrált álláskeresők, és egy fél éves időtartamra még az Ifjúsági Garancia Plusz programnál is többet, tehát havi 187 ezer forintnak megfelelő támogatást lehet igényelni fél éven keresztül, március 18-ától egészen december 31-ig, tehát viszonylag rövid táv az a kapu, ami nyitva áll a lehetőség a pályázásra, és ami egy kedvező vonása ennek az albérlet támogatási programnak, hogy két részletben folyósítja az állam az albérlet támogatást, egyszer a pályázat odaítélésekor, és egyszer pedig a pályázati időszak, vagy a támogatási időszak lezárultakor, tehát kvázi lesznek olyan hónapok, amikor előleget kapnak a pályázók és az igénylők. Ez azért érdekes, ez a két program, mert eddig nem nagyon volt arról szó, hogy például lakbérekre vagy albérletekre támogatást ad a kormányzat, de most rövid időn belül két ilyen program is elindult.
És akkor, hogyha jól értem, akkor az áprilisban induló programhoz kell egy munkahely, de a másikhoz csak az kell, hogy regisztrált álláskereső legyek, tehát ami most indult el márciusban.
Igen, viszont a támogatási feltétel az az, hogy valaki munkába is álljon, tehát regisztrált álláskeresőként kell pályázni, és nyilván még az új munkahelyre való belépés előtt kell benyújtani a pályázatot, annak érdekében, hogy megfeleljenek a feltételeknek az igénylők, és az új munkahelyre vonatkozó ingázás segíti az albérlet támogatási program. Természetesen van annyi megkötés, hogy a bruttó jövedelem nem lehet magasabb 700 ezer forintnál, de azt gondolom, hogy a frissen munkában álló regisztrált álláskeresők közül ez kevés potenciális igénylőt fog kiszűrni, tehát ez mindenképpen izgalmas lesz. Itt azért arról lehet beszélni, hogy mind a két programban akár tízezrek juthatnak ilyen támogatáshoz.
Ez akkor tehát nincs összegbeli felső határ, hogy mennyi a kiutalható támogatások maximális összege?
Nincs, ami mindenképpen egy pozitív eleme ennek az egész pályázati rendszernek.
Na és akkor ugye beszélhetünk arról is itt, hogy némileg ez megtisztíthatja az albérletpiacot, de egészen pontosan miért és hogyan?
Ugye minden ilyen állami támogatásnál a papírmunka elképesztően fontos szerepet tölt be, és ez egyfelől nehézséget okozhat a pályázati folyamatban, és itt a papírmunkát azért veszem idézőjelbe, mert például ezt a lakhatási támogatást, amire a regisztrált álláskeresők pályázhatnak, e-papír folyamat, tehát teljesen elektronikusan is be lehet nyújtani, de mégis ki kell tölteni a pályázati űrlapot, meg kell tenni a szükséges nyilatkozatokat, és ami talán még fontosabb, hogy az elszámoláshoz névre szóló számlát kell adni adószámmal rendelkező bérbeadónak. Ez lehet cég is, és lehet természetes személy is, hiszen azt tudjuk, hogy a bérbeadó természetes személyek adószámot is igényelhetnek, és így ezáltal jogosultá válnak számla kiállítására, tehát bárki, akinek olyan bérlője van, aki költséget szeretne elszámolni, ilyen számlát kell, hogy kapjon, hogyha ezekre az állami támogatásokra is pályázik. És ez mindenképpen fehérítheti az albérletpiacot, ami egyébként természetes módon már meg is indult, hiszen ha összehasonlítjuk a jelenlegi helyzetet azzal, ami mondjuk 15 évvel ezelőtt uralkodott az albérletpiacon, akkor mondjuk 2008-9-ben a bruttó bevételnek akár a felét is elvihették a közterhek, az akkori SZIA vagy a EHO formájában, ezek már olyan adónemek, meg olyan közterhek, amikre már sokan nem is emlékezünk, és ez nyilván bizonyos szempontból érdekeltetett a bérbeadókat, hogy vagy ne annyit, vagy ne úgy valljanak be az adóbevallásaikba. Most viszont már csak mindössze a bruttó bevételből 13,5%-nyi közterhet kell bevallani és megfizetni, ami sokkal barátibb mérték, és ebből adódóan természetes módon már sokat tisztult az albérletpiac is.
Értelemszerűen, hogy egy nagyobb kockázatot jelentene mondjuk adóelkerülést elkövetni, mint szabályosan intézni a papírmunkát.
Hát igen, és igen? Ez bocsánat, hogy közelállok, de főleg ilyen albérletárak mellett. Tehát amikor egy bérbeadó például Budapesten átlagosan 250 000 forintért tud bérbeadni egy ingatlant, ami 4 millió forintos bevétel havonta, annak a 13,5%-a az nem egy egetverően nagy összeg.
Ami még érdekes, ha már szóba hoztad az árakat, hogy ezek a támogatások, itt nagyjából ilyen 180 ezeres összegekről beszélünk, mire lehetnek elegendőek?
Megnéztük azt is, hogy az ingatlan.com kínálatában szereplő több mint 14 ezer kiadó lakás milyen bérleti díjszinteken fut, mennyiért lehet ezeket kibérelni, és ebből az derült ki érdekes módon, hogyha valaki egy egyszobás lakást szeretne bérelni, például a fővárosban, akkor ott pont ez a 180 ezer forintos átlag jön ki. Tehát magyarul viszonylag pontosan van belőve az a támogatási összeg, amit egy egyedülálló bérlő kifizetne lakhatási költségként. Itt nyilván nagyok a különbségek, mert hogyha a fővároson belül maradunk, akkor az 5. kerületben egy egyszobás lakásért is 250 ezer forintot kérnek el, ellenben mondjuk a 23. kerületben ez az átlagos havi bérleti díj kevesebb, mint 100 ezer forint, ugye 95 ezer forint az átlag, és a 17. kerületben is átlagosan 100 ezer forintot kérnek el egy egyszobás kiadó lakásért. És ez azt jelenti, hogy ez a támogatási összeg abból a szempontból akár nagy vonalónak is tekinthető, hogy ebből már azért ki lehet fizetni egy kisebb lakás bérleti díját. Ami viszont izgalmas és érdekes, azok kicsit túlmutatnak az állami támogatásokon, mert nem vagyok benne biztos, hogy sok munkáltató tisztában van azzal, hogy adómentesen is tudja támogatni a munkavállalóik lakhatását, hogy ez neki egy fillérjébe se kerül. Ugye itt konkrétan arról van szó, hogy az SZIA törvény rendelkezésé alapján a munkásszállásokon történő elhelyezés az adómentes a munkáltatók és a munkavállalók részére. Ugye a munkásszállásnak van egy ilyen kicsit negatív felhangja, tehát senki sem arról ábrándozik, hogy egy munkásszálláson szeretne mondjuk lakni, amikor mondjuk egy nem tudom, budapesti tanácsadó cégnél helyezkedik el fiatalként, fehér galléros munkakörben, de azért ez egy olyan terminus technicus, ami mindössze azt foglalja magában, hogy munkásszállásnak minősül minden olyan lakóingatlan, lakás praktikusan, ahol egynél több munkavállaló kerül elhelyezésre. Tehát és ezt nyilván úgy lehet megoldani a legegyszerűbben a munkáltató lakosok részéről, hogy kibérelnek mondjuk legalább egy 2 szobás ingatlant, és abban legalább 2 munkavállalót elhelyez. Ez azért érdekes, mert például a legtöbb fiatal, aki próbálgatja a szárnyait és építi a karrierjét, a legtöbben úgyis albérletre költik a fizetésük egy részét, így viszont a munkáltató ezt gyakorlatilag béren kívüli juttatásként adómentesen tudja nekik biztosítani.
Ez ami egyben vonzóvá lehet tenni egy munkahelyet, azt gondolom.
Főleg egy ilyen munkaerőhiányos gazdaságban, amikor a munkáltatók vért izzadva versenyeznek a legjobb teljesítményt az asztalra lerakó munkavállalókért.
Hogyha még egy pillanatra visszamegyünk a lakhatási támogatásra, mármint az albérlet piacra vonatkozó lakhatási támogatásokra, akkor itt egy kicsit belém bújt a kis ördög, vagy kigyulladt a piros lámpa. Már beszéltünk arról többször, hogy amikor bevezették még annak idején a csokot, akkor az árakba szinte belefoglalták a csok támogatásának az összegét. Nem tartasz-e attól, hogy itt is valami hasonló dolog történjen, és mondjuk ezt a 180 ezres támogatást, hát ha nem is belefoglalják, de mondjuk arányosan megemelik az albérlet árakat?
Ezért tartom kevésbé valószínűleg, mert ezek nagyon célzott támogatások, tehát például a lakhatási támogatás 2024 program az regisztrált álláskeresőknek van meghirdetve, de most azt tudni kell például a budapesti meg a nagyvárosi albérletpiacokról, hogy a bérbeadók sokszor már szinte egy állásinterjút bonyolítanak le, amikor kiválasztják a bérlőiket. Ennek pedig ugye az az oka, hogy Magyarországon az emberek túlnyomó többsége saját ingatlanban lakik, tehát a bérlakás piac viszonylag szűk, nem csak a kínálatot tekintve, de a bérlők számát tekintve is, még akkor is, hogyha többen keresnek kiadó lakást minden adott pillanatban, mint amennyi rendelkezésre áll a piacon. Ezért a bérbeadók nagyon kényelmes helyzetben vannak, abból a szempontból, hogy ha választhatnak egy olyan bérlő között, akinek van munkája, vagy éppen a között, akinek nincs munkája, akkor természetesen ezt vagy direktben megkérdezik, van, aki például munkáltató igazolást is kér a munkabéréről, annak érdekében, hogy biztosítva lássa a bérleti kifizetését, akkor nyilván egy ilyen előnyösebb helyzetben lévő akár fiatalnak, vagy akár idősebb munkavállalónak biztosít lehetőséget arra, hogy beköltözön a kiadó lakásba. Ez a regisztrált álláskeresőknek nyújtott támogatás pedig egyfajta garanciát is nyújthat a bérbeadók számára, hogy ezt a társadalmi réteget is legalább annyira vegyék emberszámba, és potenciális bérlőként komolyan vegyék, mint azokat, akiknek már van munkahelyük. Ugye ez egy ördögi kör, hogy sokszor azért nem jelentkeznek egy másik városba munkahelyre, vagy nem adnak be álláspályázatot, mert nincs megoldva a lakhatásuk, és attól tartanak, hogy arra már nem fogja futni az új fizetésből, hogy ott még béreljenek is. Ebből a szempontból ez egy előremutató tendencia, de azért mégis sokkal szűkebb részét fedi le a keresletnek, mint amiből az összes albérletkereső áll. Tehát ebből a szempontból nem számítunk arra, hogy ez elképesztő módon megdobná a bérleti díjakat, mert azért viszonylag szűk az a réteg, aki ezt igénybe tudja venni.
Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, Balogh Lászlót, Molnár Gábor kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A hazai piaci átlagnál 20%-kal alacsonyabb árakat ígér a Magyar Diszkont kereskedelmi piacot megcélzó Mére nevű orosz üzletlánc. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a hazai beszállítói, valamint kiskereskedelmi árszintek mellett hosszú időn keresztül alig ha lehet fenntartani ezt a stratégiát. Ráadásul az érvényben lévő Oroszország elleni szankciók és a plázastop miatt az orosz diszkontlánc üzleti modellje erősen kockázatos, tette hozzá Kozák Tamás, Péli Nagy Kata interjúja.
A Mere nevű orosz diszkontlánc közölte, hogy szeretne a magyarországi kiskereskedelmi piacra betörni, méghozzá 3 év alatt állítólag 200 üzletet szeretnének megnyitni, és 700 milliós forgalmat szeretnének elérni. Most először azt kellene megnéznünk, hogy ez a 700 milliós forgalom az össz kiskereskedelmi forgalomon belül mekkora arányt képviselhet. Tehát mi lehet a céljuk, mekkora szeletet kihasítani a hazai kiskereskedelmi piacról?
Elég ambiciózus célok. A Mére nevezett üzletránc az úgynevezett hard discount üzleti modellt követi, ami azt jelenti, hogy nagyon egyszerű belső kiképzéssel a vásárlók gyakorlatilag a raklapokról, illetve a szállítói csomagolásokból választhatják ki a terméket és rakhatják be a kosarukba. Belső kiképzés elég egyszerű, azt is hallottuk vagy olvashattuk, hogy a piaci átlagnál 20%-kal, átlagosan 20%-nál alacsonyabb árakkal kívánják értékesíteni a termékeiket. Megmondom őszintén, hogy azért ez rejt némi kockázatot magába, üzleti és piaci kockázatot, hogyha figyelembe vesszük azért, hogy a kereskedelemben az ár is azért az átlagos ár is 20% alatt van, és ugye a diszkontok azok tudjuk, hogy hogy az árak azok a piaci átlag vagy piaci átlag alatt vannak. Ha azt nézzük, hogy az átlagos ár is 20% vagy 20% alatt van, akkor ugye felmerülhet a kérdés, hogy akkor hova lesz a nyereség, vagy miből fogják a működési költségeiket fedezni. Tudva az, hogy egyébként a nyereség szint, tehát már a költségek csökkentése utáni jövedelem szint, az hát nem több mint 2-3%, úgyhogy ebből a szempontból eléggé ambiciózusak a célok. Magyarország egyébként, ha azt nézzük, a diszkont üzleti modell olyan 30-40%-os részarány képvisel a napi cikk kereskedelemben. Ugye három nagy zászlós hajója van ennek a piacnak. Hát az, hogy nem lesz könnyű helyzetük, az talán azt is alátámasztja, hogy ma már azért a vásárlók az ár mellett a minőséget is, még a diszkontokban a minőséget is elég árgú szemekkel vizsgálják. Tehát nem elég olcsónak lenni, minőségű terméket is kell árulni. Ez persze nem azt jelenti, hogy a mélyre nevezett áruházlánc ne tudná ezt a követelményt teljesíteni, azért tudjuk, hogy Nyugat-Európa számos országában egyébként jelen vannak, bár azt is tudjuk, hogy néhány országban azért beszüntették a működésüket. Kérdésként merülhet föl a beszállítás, a beszállítási csatorna, ami ma azért a kereskedelmi napi cikk és főleg a diszkontláncoknak a jövedelmezőségét alapvetően meghatározza, hogy hol, onnan tudnak jó áron, jó minőségben terméket beszerezni. Az egyik kérdés az, hogy megvannak-e azok a lokális termelőkkel, hazai termelőkkel meglévő kapcsolat, erre tudnak-e támaszkodni, hiszen ma már azért az áruházak nagy részénél kitüntetett üzletpolitikai cél az úgynevezett helyi árualapnak a növelése, és ez jelentős részarán képvisel minden egyes napici kereskedőnek a beszerzési portfóliába, a termékportfóliába. A másik meg ugye azért kérdésként fölmerülhet ugye a mai oroszországi szankciós intézkedések mennyire hátráltatják vagy korlátozzák azoknak a termékeknek a beszerzését, amelynek az előállítása Oroszországban történik, hogy ez ma még nem tisztázott.
Tehát azért azt nem mondhatjuk, hogy amerre majd Oroszországból származó, onnan beszállítókkal szerződési alapon árucikkeket behozó politikát fog folytatni a szankciók miatt, ugye ez nem nagyon tudja megtenni.
Ezt nem tudja, mert én is így gondolom, hogy ez egyrészt ugye ennek van azért egy logisztikai korlátja, hiszen azért a szállítási logisztikai költség az versenyképtelené teszi ennek a fajta beszerzési forrásnak a szállítását. Bár nem tartom egyébként kizártnak, hogy néhány termék esetében beszélhessük erről, mert mélyre nevezetű áruházláncoknál az élelmiszer mellett azért megtalálhatóak elektronikai cikkek és játékok is, tehát én teljesen azért nem zárnám ki ezt a lehetőséget, ha egyébként ez működik. Ennek azért komoly politikai, jogi korlátjai vannak most.
Na most, hogyha a beszállítói láncban a helyiekre szeretne támaszkodni, és a helyi beszállítóknál nem tudja lenyomni jobban az árat, mint bármelyik más kereskedelmi hálózat, akkor bajosan fogja tudni ezt a 20%-kal alacsonyabb kiskereskedelmi árat produkálni.
Abszolút egyetértek önnel, sőt, hogyha azt is hozzáteszük azért, hogy az elmúlt másfél-két évben azt látjuk, hogy a beszállítói oldalon azért ugye elég erős inflációs hatás érvényesült, magyarul ugye elég jelentős költségek rárakódtak a termékekre, például az élelmiszer előállításnak a költsége jelentősen emelkedett, kereskedelmi cégeknek az ár és áris szintje viszont nem növekedett. Azt a következtetést kell levonni, hogy a kereskedelmi cégek ennek a költségnövekedésnek nagy részét lenyelték, tehát nem hárították tovább a fogyasztóra. Most ilyen nyomott árak mellett és ilyen pici ár és vagy jövedelmezőség mellett, hát kérdéses, hogy ez az üzleti modell működik-e. Bár azért ugye egy dologról még nem beszéltünk, és ezt még nem is nagyon vizsgáltuk meg, vagy vizsgálták a szakértők, ugye, hogy a plázastop törvény, ez ebben az esetben mennyire korlátozó a terjeszkedést.
Hát az biztos, hogyha neki sikerülne megvetni a lábát idehaza, és tényleg tudná garantálni a 20%-kal alacsonyabb átlagos értékesítési árat, az mondjuk nagy mértékben hozzájárulna a kormányzati célokhoz, miszerint az inflációt legalább az élelmiszerek és tartós fogyasztási cikkek esetén csökkentené vagy lelassítaná.
Én azt gondolom, hogy ebben az üzleti modellben ez egy fokozottan kockázatos kérdés, hogy ez ilyen árszínvonalon tud-e tartósan működni, azért ugye nem akciószinten gondolkodunk, hanem hosszú távú működést feltételezünk. Az én véleményem szerint ez igen erős pénzügyi piaci kockázatot rejt magába.
Ez az orosz diszkontlánc alapvetően most úgy néz ki, hogy Kelet- és Közép-Európában szeretne terjeszkedni, lévén, hogy a nyugat-európai területeit egyre inkább összép húzta. Mekkora potenciál lehet a számára ezekben a kelet-európai államokban?
A kelet-európai államok kereskedelmi szerkezetére jellemző, hogy elég nagy részesedéssel vannak jelen az úgynevezett nagy alapterületű diszkontok, szupermarketek, hipermarketek. Erre a piacra az én véleményem szerint rendkívül nehéz betörni. És ha még hozzáteszük azt, hogy ezek a közepes vagy nagy alapterületű üzleti egységek, áruházak, boltok, ezek alapvetően városokban helyezkednek el, tehát nagyvárosokban vagy közepes méretű városokban. Itt a piac azért eléggé telített. Ugye a nagy kérdés, hogy a kis lélekszámú településeken egyáltalán felvetődik az a kérdés, hogy ilyen jellegű üzletláncot telepítsenek, vagy nyissanak áruházat. Itt viszont ugye megint csak a hatékonyság és jövedelmezőségi kérdés merül föl, nem éri meg kis lélekszámú településeken ilyen jellegű üzleti modellel indulni. Ahogy mondtam, a nagyobb városokban viszont ez a fajta piac közel telített.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát, Kozák Tamást Péli Nagykata kérdezte. A hírek után azonnal folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket!